Akkor folytatnám második részben, abban hát a fájrendszereknek, meg a konkrétan a Fourier-nak a elméletéről lesz egy kis szó, meg a történetéről. Először fájrendszerekről általában. Hát a ma használatos operációs rendszerekben a fájrendszerek azok gyakorlatilag mind a Unix-tól hagyományozódtak ránk, amit ugye főként Dennis Ritchie és Ken Thompson alkotott meg valamikor a 70-es évek elején. Hát ebben az volt a nagy találmány, hogy egy ilyen hierarchikus fájrendszer, amit most már nem is gondolunk bele, hogy ez máshogy is lehetne, de azelőtt kizárólag ilyen lapos fájrendszerek voltak, tehát nem ez a hierarchia, ez, vagy legalábbis nem ezen a módon. Ilyen egységes rendszerben nem volt. Tehát a másik találmány az mondjuk nem egészen valósul meg az összes operációs rendszerben, az, hogy egységes ez a namespace, vagy névtér. Hát ugye a DOS-ban, meg a leszármazottjaiban abban vannak ezek a meghajtók, azok minden meghajtón belül van egy külön hierarchikus struktúra. Ez a Unix-ban és abból származott operációs rendszerekben nincsen, ott ugye meg lehet oldani, hogy ilyen namespace-be belerakjunk, végülis az összes meghajtó valahogyan belekerüljen, úgyhogy hogy egy adott pontra rá tudunk csatolni egy-egy fájlrendszert. A Unix-nak az is egy nagy találmánya, hogy bármit fájlként megmutatni, illetve nagyon sok mindent fájlként megmutatni, a szoketek, a processzek egymással kommunikálnak pipe-okkal, ezek mind belül fájlokkal vannak megoldva, és ez sok előnyt jelent, hogy egységes a programozási felület. Tehát, hogy ugyanazok a függvények, azok működnek akkor is, hogyha a cél az egy valódi fájl, meg akkor is, hogyha egyszerűen egy másik processzel kommunikálunk. És valahogy így néz ki az operációs rendszer, legalábbis a fájlrendszerek szempontjából, hogy van user space, valamilyen kommunikációs formában kommunikálnak a kernellel, hát ezek a rendszerhívások. Ezek olyan függvények, amik végülis vagy hát a mi függvényeknek látjuk őket, de valójában ezek ilyen valami hardware által megvalósított dolgok. Hogy az alkalmazásunk az meg tudja hívni a kernelben levő feladatokat, és akkor kellene a feladata az, hogy ez szétossza a fájrendszerek, vagy tehát, hogy az adott hívás az most hova való, most az a fájrendszerekhez kerül, hálózathoz, vagy valami más részhez. Ezek a kernelen belül a fájrendszer meg hálózat, ezek egymással is össze vannak kötve, de az NFS az nyilván az maga egy fájrendszer, de a hálózaton keresztül kommunikál. És akkor még egy viszonylag nagy része a kernelnek a hardware-t kezelő driverek, amik aztán kommunikálnak magával a hardware-rel. Egy nagyon hasznos dolog Linuxban, meg hát ez már talán a Sun-tól ered, a Solaris-tól, meg talán SunOS-től még, az Ashtrace nevű parancs, amivel meg lehet állapítani ezeket a rendszerhívásokat. hogy milyen rendszerhívások történnek az operációs rendszer felé. Ez azért hasznos, mert ezzel nagyon jól bele lehet látni, hogy valójában mit is csinál egy program. Mert egy program az egyrészt valami számításokat végez esetleg, hogy belül, tehát ez az egyik fele a program működésének, hogy számít, adatot mozgat, stb. Másik része meg, ami kívülről is látható, az, hogy az operációs rendszer felé hívásokat végez, és ezt az S rész ezt megmutatja, hogy milyen hívások vannak. Például, hogyha valamilyen fájltra azt mondjuk, hogy cat, ami kiírja a tartalmát, akkor itt látszik, hogy hát ez egy része csak az S résznek. Valójában ott előtte van egy csomó minden, ami minket most nem érdekel, de elég egyszerű, ami az operációs rendszer felé történik. Megnyitja a fájlt, kiolvassa a hármas file descriptorból a fájlnak a tartalmát, majd az egyesre kiírja. Az egyes ugye az a standard output, tehát a terminálra kiírja. Majd még megpróbál olvasni a fájlból, az nullát ad vissza, tehát ez azt jelenti, hogy nem tud többet olvasni a fájlból, és ezek után bezárja a fájlt. Az van egy csomó rendszerhívás, de ezek közül csak néhány az, ami érinti közvetlenül a fájlokat. A fájlokat most én úgy értem, hogy csak a valódi fájlokat, tehát hogyha mondjuk a socket hívásokat, azokat nem soroltam ide föl. Szóval ez nem tudom, ez nem olyan nagyon sok, de körülbelül ezek azok, amiket egy fájlrendszernek is kezelnie kell. Tehát, hogyha elkezdek megírni egy fájlrendszert, akár a kernelben, akár a fuséban, akkor arra kell számítani, hogy körülbelül ennyi ez az a nagyságrendű hívás, amit meg kell valósítani. Ezek közül is nem mindegyiket feltétlenül, mert hogyha a fájlrendszer az olyan, hogy csak olvasható, akkor nyilván azokat, amik módosítják a fájlrendszert, azokat nem kell. És ezeknek a nagy része az olyan, ami módosítja a fájlrendszert. Tehát egy olyan fájlrendszer, ami csak olvasható, az nyilván sokkal, még ennél is sokkal kevesebb. Tehát akkor az mondjuk egy ilyen 10 hívással már megoldható. Az alsó sorban ezek az extended attribute hívások, hát ez egyes fájlrendszerek támogatják, egyesek nem, ezek nyilvánvalóan nem kötelezőek. És akkor itt egy újabb ábra, hogy mondjuk a Linux kernelben hogyan néznek ki hogyan néz ki ez a fájlrendszer doboz, amit az előbb föl lett tüntetve. Hát bejön egy hívás, azt egy VFS nevű alrendszer fogja kezelni, aminek az a feladata egyrészt, hogy szétossza, hogy most az adott hívás az melyik fájlrendszerhez tartozik, másrészt pedig egyéb módon támogatja a fájlrendszerek működését. És akkor vannak olyan fájlrendszerek, amik ugye valódi diszkekhez férnek hozzá, azok még egy blokk a rendszerrel kommunikálnak, és annak a szolgáltatásait használják. Vannak, amik az NFS az például a hálózatot használja, a profile rendszer az meg egyszerűen a kernelben lévő többi adatot használja arra, hogy tehát többi adatot tudja megjeleníteni magán belül, tehát ez nem egy valamihez csatlakozik, hanem gyakorlatilag a kernel összes többi részéhez. Tehát itt van a VFS-nek mik a feladatai. Egyrészt ugye van a elérési útvonal, tehát a path, ami megvan adva, hogy most én melyik fájt akarom elérni, az ilyen komponensekre szabdalódik, amik maguk a fájnevek. Akkor ezeknek a feloldása, tehát hogy végigkövesse, hogy pontosan hol található a fájl. Ez a egyik feladat a VFS-nek. Hát ez egy meglehetősen trükkös dolog. A csatolásokat követni kell, hogyha van ugye a pont, meg a pont-pont, főleg az egy kicsit nehéz kezelni, hogy akkor visszafelé, fölfelé kell ebben az egész hierarchiában mozogni. És a végén ugye kiderül, hogy melyik fájrendszert kell meghívni, és akkor abba továbbítja ezt a kérést, ami volt. A VFS az cache-sel is, ez is egy elég nagy feladat. Van a D-cache, ez az a második, az útvonal kikeresésnek a cache-elése, az arra jó, hogy ne kelljen mindig a diszkhez hozzáférni akkor, amikor végigjárja ezt a útvonalat. A másik, az még két cache igazából, a fájlok adatai és metadatai. A fájlok adatait azt egy külön cache-ben, az a page cache-nek hívják, és a metaadatok, tehát az attribútumok egyéb dolgai, hogy hol helyezkednek el maguk az adatok, ezek meg a iCache-ben, az iNode cache-ben találhatók. Ezen kívül még egy csomó mindent csinál a VFS, ami megkönnyíti a fájrendszerek dolgát. Például azt, hogyha van olyan művelet, ami nem jó, hogyha egyszerre. Tehát hogy azt lehet tudni, hogy az egész operációs rendszer az párhuzamosra van implementálva, tehát hogy egyszerre több program fut, azok futhatnak, hogyha mondjuk több processzoros rendszeren, akkor valójában egymás mellett futhatnak. És azt meg kell oldani, hogyha mondjuk ugyanazon a fájrendszeren van két párhuzamos hívás ugyanarra a fájra vonatkozóan például, akkor vigyázni kell arra, hogy mi történik a valahívása, hogy nehogy valami össze akadjon. A legdurvább dolgok a átnevezéskor szoktak történni, hogyha egy fájl, hogyha egy direktorit átnevezünk úgy, hogy átkerül egy másik direktori alá, és ez a kettő, hogyha párhuzamosan így keresztbe tudnánk csinálni egy átnevezést, akkor mindenféle ilyen furcsa rekurzív könyvtárak jöhetnének létre, amit nem nagyon szeretünk. És például ezt is meg kell, ez is a VFS-nek a feladat, hogy ilyeneket megakadályozzon. Itt van az, hogy milyen adatstruktúrák vannak a VFS-ben. Az első, ez a dentry. Ez a directory entry-nek a rövidítése, tehát könyvtárbejegyzés. Ez tartalmazza a fájl nevét, tehát ez egy hash táblában van benne, amiből nagyon gyorsan ki lehet keresni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk ki akarom keresni a per usr per bin per ls-t, vagy per usr per bin per nem tudom mi, akármit, akkor ezt nagyon gyorsan föl lehessen oldani, hogy megtalálni, hogy az usr az mire vonatkozik, akkor azon belül a bin mire vonatkozik, és azon belül a valami mire vonatkozik. Erre való ez a dentry cache. Továbbá, hogyha már megtaláltuk a megfelelő célpontot, mondjuk az ls-t, akkor tudni kell, hogy az melyik iNode-ra hivatkozik, mert az iNode az maga az a fájl, amire kíváncsiak vagyunk. Mint mondtam, ez tartalmazza adatokat és az attribútumokat a fájlról, és hogyha van egy hard linkünk, akkor egy iNode-ra több hivatkozás is lehet, tehát több könyvtárból is lehetnek hivatkozások, tehát magyarán több dentry is hivatkozhat egy iNode-ra. Akkor van a file, ez a VFS-en belül egy megnyitott file-ra vonatkozik. Tehát magyarán a file, ami a diszken van, az az inode, a file, ami meg van nyitva, az a file. Ez ilyen kicsit furcsa, meg időnként nehéz követni az elnevezéseket, de meg lehet szokni. És a file descriptor az meg, ami a programok szempontjából hivatkozik egy megnyitott file-ra. Adott processzen belül egyedi azonosító, és több file descriptor hivatkozhat egy file-ra. Hát, hogyan lehet ez? Például, hogyha van a fork hívás, ami egy processből két processzt csinál. Ezt csinál, amikor a saját-ben elindítunk egy parancsot, akkor ez egy fork hívás, hogy futass el, csinálj egy forkot, és akkor abban a forkban fut le maga az a parancs, amit mi kiadtunk. És ilyenkor lemásolódnak a file descriptorok, magyarán újonnan létrejövő processznek a file descriptorjai, azok szintén hivatkozni fognak az eredeti file-ra. Ez azt is jelenti, hogyha megnyitunk egy file-t, és bezárjuk, tehát magyarán kiadunk egy open és egy close parancsot, és közben mondjuk történhetett ilyen, hogy fork, vagy valami más parancs, más hívás, akkor nem biztos, hogy az a close az ténylegesen bezárta a file-t. Tehát egy openhez egy vagy több close fog tartozni, és addig, amíg az utolsó példány ennek a file-nak az be nem lett zárva, addig az még nyitva van az a file. Ez majd érdekes is lesz a FUSE egyik interfésze szempontjából, mert bizonyos dolgokat kell ugyan csinálni a close-kor, de azért nem teljesen kell lezárni a file-t, mert azt még valaki más is használhatja. Majd ezt meglátjuk. Hát kb. Ennyi a file rendszerekről általában, és akkor most a FUSE-ről. A FUSE az a file rendszer vagy file system in user space-nek a rövidítése. Hát nem biztos, hogy egy szerencsés elnevezésre sikerült, mert kicsit túl sokszor szerepel az interneten más jelentésben is, mert ugye ez angolul azt jelenti, hogy biztosíték. Tehát ez egy ilyen több jelentésű szó. Mostani fejemmel lehet, hogy valami más nevet találnék, de ez most már áragadt, úgyhogy ez így marad.
Utalna is, hogy biztosíték az ellen, hogy a kertbe
elveszik. Hát, így is lehet. Ezt is lehet mondani, igen. Azt is jelenti egyébként angolul, hogy így összeolvadni. Talán inkább erre a jelentésére gondoltam, amikor hogy valahogy a kernel meg a user space összeolvad. De nem tudom. Ez egy ilyen jó kis rövidítésnek tűnt. Úgyhogy ez lett a neve. Hát miért jó ez az egész, hogy ne a kernelben legyen a file rendszer? Hát egyrészt van ez a bármit láthatunk fájként. Ezt sokkal könnyebb megvalósítani akkor, hogyha nem a kernelben kell programozni. Például mit lehet látni fájként? Hát ez most gyakorlatilag az, amit az első részben láttunk. Archívumok, tömörített fájlok, titkosítás, van ilyen különleges hardverhez hozzáférés. Hát erre mondjuk ez az OBEX volt talán példa, de vannak ennél, vannak jobb példák is. Különböző kütyük adatai, távoli gépeken levő fájlok, adatbázisok tartalma, ilyenből adatbázis fájrendszerből is van elég sok, hogy az adatbázisnak a tartalmát megjeleníteni egy file rendszerben, ami szintén hasznos lehet, mert hogy hozzá vagyunk szokva a file rendszer nézethez, meg egy csomó program azon működik, és akkor az adatbázisoknak a tartalma is milyen jó, hogy megjeleníthető. Aztán vannak ezek a verzió kontrollok, CVS, SVN, stb. Ezekben a régi verziókat fájrendszerként megjeleníteni az egy nagyon hasznos dolog tud lenni. Ilyenben nem mutattam példát, azért mert szerintem nincsen jó példa. vagy legalábbis én még nem találtam. Igazából ez jó lenne, hogyha, tehát én ezt szeretném, hogyha ilyenből több jó fájrendszer lenne. És hát még egy csomó minden lehetőség van. Kernel programozással a problémák. Hát ugye vannak a könyvtárak, vagy azt nem tudom magyarul, a libeket, az könyvtárnak fordítjuk? Nem tudom, igen. Szóval az a ilyen...
Library. Jobban lib, a könyvtár az a...
Az a, igen. Az a directory.
Lib az magyarul van, függvénykönyvtár.
Függvénykönyvtár, jó. Akkor majd legközelebb ezt kijavítom. Tehát jó, a függvénykönyvtárak akkor nem használható a kernelben, legalábbis elég nehéz dolog, hogy a legtöbb program az egy csomó minden ilyen könyvtárat magához hozzá van linkelve. A kernelben ezek mind nem használhatóak. Mondjuk a Linux konkrétan az C nyelven íródott, és kizárólag C és SMB nyelven lehet programozni. Sokszor fölmerül ez a kérdés, hogy főleg olyanok, akik így először jönnek a kernel programozáshoz, hogy miért nem lehet C++-ban? Mert nem. Szóval a kernel a C-ben van írva. Elég sok olyan programozási szabály van, amihez nem vagyunk hozzászokva. Szóval tehát hogy egy csomó mindent meg kell tanulni ahhoz, hogy az ember elkezdjen programozni kernelben. Egy nagy hátránya az, hogy ha hibás a program, hát akkor a legközelebb, amikor kipróbáljuk, akkor elszállhat az egész gép. És akkor lehet újra bootolni, stb. Hát ez fuse esetén nincsen, illetve hát akkor van, hogyha a fuse kernel része az valami hibát csinál, ami szintén előfordult már világtörténelem során, de azért most már eléggé stabilan, megbízhatóan működik. És a hibakeresés is, tehát a debugolás is sokkal nehezebb kernelben, mert ugye ott egy futó, tehát ez egy ilyen önmagába, saját magába harapó kígyó lenne, hogyha a kernelt nézegetnénk egy debuggerrel, tehát azt nem lehet csak úgy leállítani, lépésenként megvizsgálni, hogy mit csinál. Tehát ez egy elég nehéz probléma. Akkor milyen előzményei voltak a fusénak? Hát először is, amit mondtam, hogy legelőször ugye a Norton Commanderben találhattuk meg ezeket a funkciókat, hogy mondjuk egy zip file-t megnyitott, és akkor hogyha rákattintottunk, akkor annak a tartalmában levő fájlokat nézegethettük. Aztán persze ezt később ezek a GNOME KDE is átvették, de mindegyiknek az volt a hátránya, hogy abban a file managerben ugyan láttam a fájlt, meg hogyha egy olyan GNOME-os programmal nyitottam meg, ami tudott kommunikálni ezzel a GNOME VFS-sel, akkor az szintén láthatta a fájlt, de egy tetszőleges program az nem. Persze aztán kitalálták ezt a GVFS-t, ami ezt megoldotta, ami tök jó, de ahhoz már kellett a fuse. Aztán voltak egyéb próbálkozások is, UserFS a legrégebbi, valamikor 95 környékén talán. Annak azt hiszem, hogy az volt a legnagyobb hátulütője, hogy a programozás. Tehát, hogy gyakorlatilag megoldotta azt, hogy ugyanúgy lehessen programozni user space-ben, mint kernelben fájrendszer. De ezzel csak az egyik problémát oldottuk meg, azt konkrétan, hogy ne kelljen, hogy a kernel nem fog elszállni, hogy a file systemem elszáll, viszont a másik probléma, hogy nehéz programozni, azt nem oldotta meg, és ezért nem is nagyon terjedt el. Volt egy ilyen Podfuck nevű, kicsit furcsa. Ez van a kernelben egy Koda nevű fájrendszer, nem találkoztatok vele még. Ez valami specializált, valami disztribútált, igen. De az volt a lényege, hogy egy része a kernelben volt megvalósítva, és a kisebbik része, és a nagyobbik része egy user space megoldás volt, tehát egy koda, egy user space koda kliens volt, és akkor ezt használta ki ez a Podfug, hogy ezt a koda kernel modult úgy használja, hogy most ő nem kodát fog csinálni, hanem valami egyebet például. Azt hiszem, hogy konkrétan ez a Podfug, ez az akkori GNOME VFS-t kötötte össze ebből a kodával, és akkor ebből kijött az, hogy most már a kernelen keresztül is lehetett a GNOME VFS-nek a fájlt elérni. Nagy hátránya az volt, hogy a koda az ilyen egész fájlokkal dolgozott, tehát azt nem lehetett ilyen véletlenszerű hozzáférést sem megoldani, hogyha csak az applikációnak, csak a fájlnak egy darabkája kellett, akkor csak azt a darabkát lehet tölteni, hanem mindig az egész fájlt le kellett tölteni. Például az előző esetben, hogyha az ISO fájl, akkor abban kezdődött volna, hogy egy 4 gigás ISO fájlt letölt, és akkor azon belül már hozzáférhet a tartalmához. Aztán volt az AVFS. Az AVFS akkor még, AVFS-nek az első verziója az teljesen user space-ben működött. Az LD Prelude, van egy ilyen módszer, hogy LD Prelude, nem tudom, ha hallottatok már róla, igen. Annak az a lényege, hogy valami dinamikus könyvtárat betölt, még mielőtt a libc-t betölteni, tehát a C-könyvtárat. Ami azt jelenti, hogy meg lehetett azt csinálni, hogy minden egyes hívás, ami a rendszer felé menne, az elmente felé a AVFS könyvtár felé. Na most hát ez egy elég nagy hack. A végeredmény is olyan volt, tehát ez hol működött, hol nem. Egyes programokkal működött, bizonyos dolgok működtek, átirányítani például nem lehetett, tehát azt nem lehetett, hogy valami, ugye egy programnak az outputját, hogyha át akarom irányítani egy fájlba, ilyen kacsacsőrrel, az például nem működött ezzel, mert ott nem tudtam irányítani, hogy az outputja az hova kerüljön. Hát ez sem volt egy ideális megoldás, aztán később az AVFS is elkezdte ezt a koda módszert használni, amit a Podfug. De hát annak meg megint csak ugyanezek a hátrányai voltak. És akkor mondtam, hogy ez a LUFS, ez meg párhuzamosan szinte a Fuchséval kezdte életét. Itt van a mik történtek. 2003-ban volt az első verzió. Szerintem, tehát ez viszonylag gyorsan elkészült, pár hónap alatt talán. Azt nem tudom, hogy mikor kezdtem ezen dolgozni, de biztos nem éveket. Tehát, hogy, és ez volt életemben első program, ami az 1.0-as verziót elérte. Tehát az AVFS az még most is 0.9.9-nél tart, pedig már az elég régi. Valahogy sikerült ebből azt mondani, hogy most ez az 1.0-as legyen. És ez egy jó döntés volt, mert akkor elég sokan elkezdtek használni, és tehát én eddig azt nem gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon széles körben elterjedt valami lesz. Hát, tehát akkor még azt gondoltam, hogy jó, milyen jó lesz az AVFS-nek, hogyha ezt megcsinálom, mert akkor sokkal jobban fog működni. Tehát az volt a helyzet, hogy kiderült, hogy a Fuchsét sokkal többen akarják használni, mint az AVFS-t, és akkor hát, és mindenfélét kérnek, hogy csináljam ezt meg azt. És akkor elkezdtem főleg ezen dolgozni, és az AVFS-t kicsit hanyagolni. Úgyhogy a következő évben már meg is jelent a 2.1-es verzió. 2.0-as valamilyen okban nem volt. És ebben elég sok minden új volt. Például dinamikus könyvtár lett belőle, meg a jó ég tudja, mert én már nem emlékszem, valahol megvan a change logokban, de tehát át is alakult eléggé Nagyon nem, de azért átalakult a programozói interfész. És azóta még mindig a kettes verzió van, és azóta is kompatibilis az API. Tehát a programozási interfész az gyakorlatilag végig kompatibilis maradt, ami azt jelenti, hogy hogyha írtak egy fájlrendszert 2.1-re, és nem módosították, akkor az egy mostani legújabb fúséval is le kell, hogy forduljon. Sőt, még a bináris fájl is kell, hogy működjön, ami akkor lett lefordítva a legújabb fúséval. Aztán 2005-ben került bele a kernelbe ez a fuse modul. Addig ez egy külön, tehát hogy ugye a Linux kernel, ahhoz bárki bármikor írhat hozzá kódot, belerakhatja a kernelbe, lefordíthatja, használhatja, odaadhatja másoknak, de attól az még nem lesz része a hivatalos kernelnek, tehát az egy külön valami lesz. Meg nagyon sok előnye van, hogyha benne van a hivatalos kernelben, mert akkor, hogyha történik valami változás a belső interfészeken, ami viszonylag gyakran történik, akkor az azt jelenti, hogy hogyha ez egy kívülálló modul, akkor hiába ott nincsenek ilyen garanciák, hogy visszafelé kompatibilisek maradnak ezek az interfészek, tehát akkor a következő Linux verzióval már gyakorlatilag valószínűleg nem fog működni az előzőhöz írt kernel modul. Az, ami le van fordítva, az biztos nem. A forrás az jó esetben lefordul, de ott is gyakran van olyan változások, amik nem visszafelé kompatibilisek. Ezzel egyáltalán nem törődnek, sőt, ezt ki is mondják, hogyha valaki kinn akar, tehát hogyha a kernelen kívül akar karbantartani egy ilyen modult, akkor annak ez az ára. Hogy ezek viszonylag gyakran, ezek a belső interfészek meg fognak változni. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy bekerült a kernelbe. Ezek után még mindig egy csomó ideig le lehetett fordítani külső modulként is, mert hogy lehessen régebbi kernelekhez használni egyrészt, másrészt pedig az újabb feature-ök azok gyakran lassabban kerültek bele a kernelbe, mint a legújabb fuse verzióba. Most már a 2.8-as verzióban abban nincsen benne a kernel modul, tehát abban csak a user space részek vannak, de hogyha mondjuk valakinek szüksége van egy nagyon régi kernelhez, egy fuse kernel modulhoz, akkor veheti a 2.7-es verziót, abból lefordíthatja a kernel modult, veszi a fuse 2.8-as verziót, és abból használja a könyvtárat, és ezek szépen egymással működnek. Tehát, hogy az interfészek azok mindig visszafelé kompatibilisek maradtak. Legalábbis elméletben ilyen hibák is voltak, hogy valahol nem vigyáztam eléggé, de tehát elvileg meg hát azok ki lettek javítva. Akkor 2005-ben történt meg az első portolás egy másik operációs rendszerre, Henk Csaba által, FreeBSD-re. Ez azért is érdekes, mert ugye a BSD az egy egész más világ, mint a Linux, más licensz, más a kód is más, és az összes többi operációs rendszere, amire aztán később rákerült a fuse, illetve talán nem az összes többire, de egy jó néhányra, az ebből indult ki, ebből a FreeBSD-s változatból. A Solarisos azt tudom, és a macOS 10-es az is abból indult ki. A másik ilyen viszonylag elterjedt fuse port az a MacFuse, azt ez a Amit Sink csinálta, aki a Google-nál dolgozik. Hát ez szintén olyan, tehát hogy a Macintosh azért elterjedtebb talán, mint a Linux, bár talán most már nem biztos, de tehát ez egy ilyen ugrás volt a felhasználók növekedésében, amikor ezt megcsinálta. És talán az SSHFS volt az első ott, ami működött, de az NTFS 3G az is viszonylag hamar át lett rakva, és de sokan használják. Hát 2007 óta sok minden történt, de most van a 2.8.5-ös verziója a Fusénak. Már készül a 2.9-es. A 3.0-as azt nem tudom mikor lesz, azt már nagyon régóta meg kéne csinálni.
Akkor először azt ad ki a 3.0-as, csak utólag ki az a
2.0-as. Ezt is lehetne, csak nem így lesz. Arra, azt majd a következő. Vagy valamikor majd olyan szlájd is jön. Akkor a Fusénak a részei. Kernel modul, kb. 8500 sor. Hát ez most már triplája annak, amivel kezdődött. Tehát egész picike volt. De hát ez se nagy. Tehát most ugye van ez a BTRFS, ami a következő generációs Linux file rendszer, azt néztem, hogy 50 000 sornál tart most éppen. Ez egy picikét nagyobb. De hát mondjuk többet is csinál. Tehát ez a kernel modul, ez olyan nagyon sok mindent nem csinál, ennek az a feladata, hogy veszi azt a műveletet, ami ki lett adva, file rendszer műveletet, és átpakolja a user space programba. Ahhoz képest ez a 8500 nem olyan kevés, de azért ez, tehát hogy sok minden tud már azt, amit eredetileg nem tudott. Akkor van egy libfuse. A legtöbb program ezt használja, van egy-kettő, aki közvetlenül a kernelen keresztül, valami közvetlenül a kernellel kommunikál. Ez már egy picit nagyobb, de se túl nagy. És akkor lehet egy olyan, hogy valami más programozási nyelvben akar valaki írni, hát erre sokféle lehetőség van. Talán a Python a legelterjedtebb, de lehet Perlben, lehet hát C++ végül is az hasonló, C++ az vannak kifejezetten C++-os interfészek is. Java, C#, ezek mind megvannak. Szerintem még több is. És maga a file rendszer implementáció az is a Fusé része. És akkor a Fusé kernel modul hogy illeszkedik ebbe a képbe? Hát vannak az alkalmazások, akik használják a kernelnek a szolgáltatásait, és hogyha éppen az adott kérés az egy Fusé file rendszerre vonatkozik, akkor a VFS-en keresztül oda irányítódik ehhez a Fusé kernel modulhoz, ami aztán visszaküldi ezt a kérést a file rendszer démonhoz, aki szintén egy közönséges alkalmazás a user space oldalon. Tehát tulajdonképpen meglehetősen egyszerű a feladata a Fusé kernel modulnak. Libfuse, az meg ott van valahol a implementáció és a libc között. Ennek mi a feladata? Hát azt lehet tudni, hogy azon a interfészen, ami a kernel és a Fusénak ez a kernel user space interfésze, ez leginkább ahhoz hasonlít, mint ami a kernelen belüli interfész. Nem egészen ugyanaz, de ahhoz közelít. Amit a libfuse nyújt, az egy sokkal egyszerűbb, meg könnyebben használható interfész. Erről is majd lesz egy slide. És másrésztről meg támogatja a több szálú programokat. Ezt már mondtam, hogy általában a file rendszerek azok több szálon is tudnak futni. Ez azért érdekes, mert lehet mondjuk egy lassú művelet, ami nem zavarja a többi műveletet, és ilyenkor fölösleges azzal föltartani az egész file rendszernek a működését, hogy mit tudom én, a hálózaton keresztül az SSHFS itt azon dolgozik, hogy átnevezzen egy fájlt, aközben nyugodtan lehet egy másik fájlt olvasni például. És ezeknek a szálladnak a karbantartása meg hivagatása, ez szintén a lipósének a dolga. Akkor egy kis statisztika. Ezek a weboldal, az ez a SourceForge-on van, a wiki az szintén. A wiki sajnos az elég nehezen írható, mert a SourceForge-os wiki az olyan, hogyha valaki írásjogot akar hozzá kapni, azt nekem külön egyenként be kell írni. Tehát, és ez már nem tudom mióta van náluk egy ilyen bug report, hogy ezt most már meg kéne javítani, vagy legalábbis engedélyezni kéne, hogy egy adott wikinél bárki írhassa, de ezt nem képesek megcsinálni, úgyhogy hát nem a legjobban karban tartott wiki, de azért van rajta néhány hasznos információ. Most már 500 000 letöltésnél többnél tart a maga a Fuse. Ez nem azt jelenti persze, hogy ennyi felhasználója van. Egyrészt mert egy felhasználó azt többször is letölthette, több különböző verziót, másrésztről meg a disztribúciókban az nem látszódik, hogyha valaki használja, hogy mondjuk felinstalálja egy Ubuntu vagy Debianra adott csomagot, az itt nem látszik. Ezen a wikin lehet fölírni a minden fájrendszert, amit valaki, bárki csinált. Hát ide most már 198 darabot regisztráltak. Ezekből szintén néhány az valószínűleg nem nagyon használható, vagy hát nem használható, de nem nagyon hasznos. De azért vannak olyanok. Hát a legtöbb szerintem olyan, ami ilyen specializált, tehát hogy van, akinek hasznos, de a legtöbbünknek nem. Aztán 22 programozási nyelv illesztő van, ami nem azt jelenti, hogy 22 különböző programozási nyelv, hanem olyan, hogy C++ illesztőből abból van, nem tudom én, 8, meg Java-ból 3. És szintén ezen az oldalon a operációs rendszerek, amikre már portolták, az 7 darab. Nem tudnám megmondani, hogy mi az a 7, de meg lehet nézni. És ezek közül is néhány az ilyen, hát különböző minőségűek, mert vannak olyanok, amik magát a kernel interfészt valósítják meg, a FreeBSD és az ilyen, meg a MacFuse is, és vannak olyanok, amik csak a lib interfészt, tehát hogy azon nyilván kevesebb minden fog működni, bár nem sokkal, tehát az is elég jó. Aztán NetBSD-re csináltak egy olyat, hogy csak a LibFuse-t írták át, hogy az ottani valamilyen más szolgáltatást, ami hasonló, azt használja. Ja. Akkor most a jövőről egy picit. Hát van egy to-do listám, elég hosszú, és nem igazán rövidül. De ez nem azért van, mert nem csinálok meg bele a dolgokat, hanem azért, mert egyre újabb dolgok kerülnek bele. Az egyik legégetőbb az a 3.0-as verzió. Hát ez azért lenne fontos, mert elég sok minden most már így, főleg ez a visszafelé kompatibilitás miatt sok minden így felhalmozódott. Egyrészt, másrészt pedig voltak olyan megoldások, amik zsákutcák voltak, tehát hogy nem az derült ki, hogy nem abba az irányba ment el a dolog, ahova én akartam. Azért tehát ezek inkább ilyen mellékes részei az apiknak, tehát a fontosabb részei azok végül is elég jók, és azokat meg fognak maradni a 3.0-ásban, tehát nem az lesz, hogy ez most egy teljesen új és nulláról kezdett valami lesz, hanem a legtöbb program azért fogja tudni használni, de nem feltétlenül lesz visszafelé kompatibilis. Tehát, hogy előfordulhat az, hogy valamilyen programot azt kicsit módosítani kell, hogy ezt használja. De ez megengedett, tehát hogy az van, hogy az ilyen nagy verzióugrásoknál egyszerre mind a kettő is fönt lehet. Ahogyan volt a G-Libnél is egy ilyen váltás, meg a GTK-nál, hogy volt az egyes verzió, volt a kettes verzió, és akkor sokáig, talán még most is föl lehet rakni az 1.2-es G-Lib verziót, hogyha valamelyik program azt használja, és egyszerre persze fönt van a kettes verzió is. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy ezek párhuzamosan meg lesznek majd a kettes verzió, meg a 3-as verzió, egészen addig, amíg minden gyakorlatilag át nem kerül a 3-as verzióra, és akkor már nem nagyon lesz szükség a kettes verzióra. Aztán hát ilyen panasz szokott lenni a Libfuséval kapcsolatban, hogy nagyon megnő a memória használata. Hát ez azért van, mert a Libfusé maga is cache-el bizonyos dolgokat. Ez elengedhetetlen bizonyos szempontból, másrésztről pedig lehetne ügyesebben kezelni ezt a dolgot, hogy ne nőjön akkorára a memória fogyasztása. Úgyhogy ez egy olyan feladat, ami eléggé jó lenne megcsinálni, de hát nagyon régóta halasztódik, és a dokumentáció az meg aztán végképp nagyon régóta halasztódik, mert arra valahogy sosincs idő. És ez is eléggé sokan panaszkodnak rá, hogy jó, hogy itt van ez a valami, de nincs hozzá rendes dokumentáció, és ez így van. Ezt meg kéne csinálni, csak lusta vagyok, és nem szeretek dokumentációt írni. Úgyhogy sajnos ez valahogy halogatódik. Kernelben is vannak feladatok. Hát most talán a legnagyobb az, hogy az ilyen suspend és hibernáláskor előfordulhat az, hogyha működik mondjuk egy ilyen laptopnál, hogyha például SSHFS-nél ugye amikor szaszpendálom a gépet, akkor elmegy a hálózat, és hogyha közben valami művelet van az SSHFS-en, akkor az megakadályozza a szaszpendálást, ami nem igazán jó. De ezt is meg lehet oldani, csak bonyolult, és kernel támogatást kell hozzá, és ez is nagyon régóta kéne csinálni. A 3-as az ettől független. Tehát a 3-as az leginkább csak a Libfusénak a dolgai. Ez attól független, ezt a kernelben kéne megoldani. És lehet, hogy nem is lenne olyan fájdalmas, csak neki kéne állni.
Mert pont nemrég viatlasodottam
vele. Igen. Visszajön. Igen. Ez egy nagyon csúnya hiba, és meg kéne oldani. Aztán a következő, amit már szintén régóta csinálni, de talán nem annyira égető, az, hogy ott van ez a kis segédprogram, ez a Fusher Mount, aminek ugye ahhoz, hogy csatolja a fájrendszert, ahhoz még mindig rútyok kell, tehát azért aznak súlyosnak kell lenni. És ez mindenféle problémákat vonz magával. Ezt is meg lehet oldani, ezt már egyszer majdnem megcsináltam, csak a kernelben ezek a dolgokat berakni, azt nagyon nehéz. Aki felelős a file system meg a VFS részekért, hát ez egy nagyon okos ember, az alvíró, de pont ezért, mert okos, ezért mindig megtalálja azt, hogy miért nem jó az, amit az ember csinált, és akkor mehetek vissza, és próbálhatom újra, de ezt egy ideig van türelme az embernek folytatni, aztán egy idő után meg azt mondja, hogy jó, akkor most csinálok valami mást, aminek nagyobb esélye van, hogy tényleg történjen vele valami. Szóval nehéz. Aztán van egy jobb támogatás valódi fájrendszereknek. Hát ez is egy olyan dolog, amit a NTFS 3G az egy ilyen úgymond valódi, mert hogy tényleg egy diszkhez fér hozzá. Tehát, hogy nem van virtuális fájrendszer. sebességben sok mindent lehetne javítani ezen a helyzeten, de ehhez szintén kell a Fuse-Kernel modulban támogatás. Erre több esély lenne, hogy ezt megcsináljam, mert ez nem függ az alvírótól, de ez is még a jövőben van. Most volt egy a legújabb verzióba, illetve a legújabb kernelben bekerült egy olyan támogatás, hogy ami szintén az NTFS 3G-nek a kérése volt, hogy ne kelljen másolni, mert ugye tehát az történik, amikor fájlírás vagy olvasás van, akkor az adatok, maguk a fájl adatok, azok először ott vannak a Fuse fájlrendszerben, azok átkerülnek a kernelbe, és a kernelből átkerülnek az applikációhoz, aki kérte. És ez mind egy vagy több memória másolásra jár, ami ezeken a modern gépeken nem nagyon drága, de azért mégis van olyan eset, amikor ez lényeges. És akkor ami most belekerült a kernelbe, ez ezt segíti elő, hogy kevesebb legyen ez a másolás, illetve megoldható az, hogy egyáltalán ne legyen másolás, hanem közvetlenül a forrásból szerzett adat kerüljön valami ravasz módon át a kérelmezőhöz. A hibrid objektumokért hibrid objektumokon azt értem, hogy a fájlokat is láthassuk, mint könyvtárat, ezt az AVFS-nél említettem, hogy például egy TAR-GZ fájlt azt meg tudjak ítni, mint egy könyvtárat, és a tartalmát láthassam. Ez is olyan, ami az alvírótól is függ, tehát nehéz megoldani. Meg van egy ilyen, hogy gyors fájlmásolás. Erről sok szó esett most a kernelben. Ez a legújabb BTRFS is valami ilyesmit támogat, hogy amikor kiadok egy CP parancsot, vagy mindegy, lemásolok egy fájlt, akkor valójában elég lenne azt csinálni, hogy hivatkozni az új fájlnál, hivatkozni a régi fájlnak az adataira. Úgyhogy ha módosítják, tehát van ez a copy on write mechanizmus, ezzel meg lehetne oldani egy nagyon gyors fájlmásolást. És ez a BTRFS, ez valami ilyesmit nyújt, ilyen szolgáltatást, tehát hogy úgy tudok másolni egy fájlt, hogy az gyakorlatilag nulla időbe és diszkbe kerüljön. De erre az interfészek nincsenek kialakítva a kernelhez. És hát ez egyik feladat az lenne, hogy ezt megcsinálják, ezt mások is dolgoznak ezen, a másik meg az, hogy ezt az interfészt, ezt a Fuse felé nyújtani. Tehát, hogy egy Fuse fájlrendszer az valamilyen módon gyorsabban meg tudja oldani a másolást, mint úgy, hogy először kiolvassa az adatokat, átadja a CP applikációnak, aztán az vissza a Fuse-n keresztül vissza a fájlrendszer alkalmazásba. Tehát nyilván ez egy ilyen hosszú kör, amikor a normális esetben a másolás történik. Ezt meg lehetne oldani sokkal egyszerűbben is általában. És akkor itt a vége a második résznek.